Napközben Süveges Gergővel.
5 perc elmúlt 9:30, rohamokban jelentkező fejfájás, amely gyakran munka- és mozgásképtelenné teszi a beteget, és egy sötét szobába kényszerítve pihenésre készteti. A migrén az európai lakosság csaknem 15%-át érinti. A szakemberek mintegy 100 fajtáját különböztetik meg a fejfájásnak. Ráadásul ezek nemenként és egyénenként is jelentős eltérést mutatnak, és alig akad valaki, aki ne tapasztalta volna meg, mit jelent, ha hasogat a feje. Schweyer Rita korábbi összeállítása.
Szédülés, tompa fejfájás, és az megy át durvább fejfájásba, hány ingerbe, rosszul létbe.
Sorolja a tüneteket az a hölgy, aki már évek óta küzd a migrénnel. Van, akinek komoly látászavarai is jelentkeznek. Fénykarikák csillognak a szeme előtt az egyoldali fejgörcs megelőző lépéseként.
Szemüvegé zavar, mint hogyha a szemüveggel sem volna olyan a látásom, mint amilyen.
Van, amikor akár napokig is tart, és egyáltalán nem hatnak a gyógyszerek.
Sőt, említett, hogy van úgy, hogy több fájdalomcsillapítót veszed egyszerre.
2 szoktam, és akkor várok. Ha nem hat, akkor veszem be a következőt.
Gyógyszereknek a széles repertoáriát végigpróbáltam. Ami hatott, az nem tabletta volt, hanem egyedül, hogyha vénásan kapok valamilyen injekciót, de azt is inkább úgy, hogy több szernek a kombinációját. Egyszer az ügyeletre is elmentem már, mert ilyen napokig tartó volt, és nem tudtam vele mit kezdeni. Ugyanúgy ébredek, ahogy lefeküdtem a fájdalommal.
Átlagban havonta egyszer jelentkezik a migrényük, de van olyan időszak is, amikor hetente.
Azt érzem meg, amikor hideg jön, szeles idő jön, vagy ha egyébként is fáradt vagyok, már tartósan sokat dolgoztam, le vagyok gyengülve, akkor erősebb is a fejfájás, még a menstruációs ciklushoz is köthető.
Úgy veszem észre, hogy csak fokozódik így az életkor előre haladtával. Most akkor azt mondom, hogy várom a menopauzát.
A migrén genetikai okokból sajnos már gyermekkorban elkezdődhet. Nem ritkán 5-6 éves kisfiúkat és kislányokat visznek szüleik vizsgálatra. Ebben az életkorban még mindkét nemnél hasonló arányban fordul elő. A pubertás időszakában a hormonváltozással aztán megnövekszik a lányok aránya, és felnőtt korukban is inkább a hölgyek szenvednek tőle.
A fejfájás típusoknak a 20% az migrén. Ez egy gyakori probléma, és sajnos növekvő tendenciát látunk.
Dr. Funt Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem neurológiai klinikájának egyetemi docense.
Az életviteli zavaroknak nagyon nagy a szerepe. Az emberek túlhajtják magukat, sokat dolgoznak, nem megfelelő a táplálkozás, a pihenés, és ez bizony nagy rizikót jelent arra, hogy ezek a fejfájások krónikussá váljanak. A sok fájdalom csillapítótól egyfajta függőség alakulhat ki, és végül pedig a sok fájdalom csillapító miatt agyi fájdalmat földolgozó rendszereknek a működése is megváltozik.
Schweyer Rita összeállítását hallották, a stúdióban pedig itt van velünk Halmelinda, klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója. Kezé csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Azt mondják, mármint a WHO azt mondja, hogy a leggyakoribb neurológiai és a harmadik leggyakoribb orvosi panasz a fejfájás, de nagyon sok esetben szervi probléma nem mutatható ki a háttérben, vagyis pszichés eredetű. Nem mutatható ki, vagy nincs, ugye ez is nagyon érdekes kérdés, hogy ezt honnan tudjuk, vagy tudjuk-e, hogy valóban a nagy része pszichés eredetű?
Egy igen nehezen kutatható területről van szó, tehát maga a fájdalom az egy nagyon egyéni és szubjektív élmény.
Már a mértéke is.
Már a mértéke, a tolerancia, ki meddig bírja. Azért mindannyian tudunk kisebb sérüléseket, fájdalmakat, hogy valaki egészen nagy fájdalmakat és sérüléseket bír vinni, akár több hónapon keresztül. Valaki pedig a legapróbb kis tüske beleszúródik az ujjába, vagy gyerekkorunkban, ezt sokszor tapasztalunk. És rögtön sírásban tör ki, és nagyon nehezen tűri ezt a fájdalmat. Ezért feltételezhető, hogy a személyiség ott van a háttérben, magában abban, hogy hogyan menedzseljük a fájdalmunkat, és hogyan tudunk ezzel létezni, vagy hogyan vagyunk képesek ezt kezelni.
Az is pszichés eredetű, hogy én mennyire tolerálom a fájdalmat, vagy annak, vagy tényleg jobban fáj?
Összességében valószínű, hogy pszichés eredetű, tehát hogy nem nagyon tudunk kimutatni olyat, hogy biztos vannak különbségek azért bőrérzetben, vagy kinek milyen vastag tényleg az érzékelő rendszere, mondjuk például a bőre, hogyha egy olyan fájdalomról beszélünk, tehát ebben biztos vannak bizonyos egyéni különbségek. Mégis azt látjuk, hogy például sportolók esetében, hogyha megfelelő tréninget kapnak a sportolók, akkor ez a bizonyos fájdalom tolerancia, fájdalomtűrő képesség, ez egészen maximálisan kitolható, tehát mindenképpen azért látható, hogy ezt lehet tréningezni, lehet fejleszteni, ilyen módon pedig azért főként pszichés tényezőkről beszélünk.
És hát azt mondja, ez nagyon érdekes, hogy a személyiséggel is összefügg, tehát aki mondjuk, hát nyilvánvalóan ez most idézőjel, de aki ne bánts virág az életben, az annak jobban fáj.
Nehéz ezt is elkülöníteni. Az biztos, hogy az érzékenység a személyiségben, tehát a lelki tényezőkre vonatkozóan sebezhetőségnek nevezzük egyébként a személyiség faktorok között, az egy alacsonyabb értéket mutat. Tehát, hogy sokkal inkább sebezhető maga az a személy. Szenzitív, mondjuk úgy, a külső környezeti ingerekre, és amennyiben a pszichés ingerekre sebezhetőbb inkább, akkor egyértelműen látunk egy fejfájást. Való összefüggést.
Végeztek egy közös kutatást, az MCC, a Semmelweis Egyetem, a Bajai Szent Rókus Kórház, a Szent György Albert Neurológiai Klinika. Mi volt ennek a kutatásnak a lényege? Mi volt a kiindulási pont, és mire kerestek, vagy keresnek válaszokat?
Közel 10 éve megy, sőt már azt hiszem, hogy át is léptük a 10 éves bűvös határt ebben a kutatásban. Arra adtuk a fejünket, hogy a fejfájás mögött húzódó személyiség dimenziókat feltárjuk, és ezekre épülve tudjunk valójában egy alkalmazott új protokollt létrehozni. Azt a szakirodalom is leírja, hogy a fejfájások nagyon nagy mértékben pszichés eredetűek, nagyon nehezen is körülhatárolhatóak. Most itt a bejátszásban is többet hallottunk a migrénről, de igazából az emberek csak is kizárólag ezt a fejfájás típust ismerik, annak ellenére, hogy talán még gyakoribb, és a férfiak között is igen gyakori a tenziós típusú fejfájás, amikor az egész fejük fáj, nem feltétlenül egy ilyen nagyon erős fájdalom, de mondjuk akár napokig vagy hetekig fáj.
Mert a migrén az olyan, mintha beledöftek volna valamit.
Pontosan.
Tehát egy ponton fáj nagyon élesen.
A migrén vagy egy ponton fáj, vagy akár egy ilyen féloldali fájdalmat jelöl. Nagyon sokszor szemkörnyékre, vagy halánték környékére koncentrálódó, és egy nagyon erős, akár szúró fájdalomként szokták leírni. Ezt a tenziós típusú fejfájást viszont inkább ilyen alacsonyabb intenzitásot, ez azért tudjuk vinni az életünket, de azért gondoljunk bele, hogy amikor hetekig valakinek egy ilyen 3-as, 4-es erősséggel fáj a feje.
Na, hányas skálán?
10-es skálán. Tehát a migrénnél ezt akár a 8-ast, 9-est szokták beírni az emberek, nyilván 10-est is. A tenziós típusú fejfájásnál 3-as, 4-es, 5-ös a leggyakoribb erősség. Úgyhogy nagyon nehéz ezeket elkülöníteni, és a legtöbb ember nem is tudja, hogy neki pontosan milyen típusú fejfájása van. Ráfogjuk mostanában mindenre, hogy az migrén, vagy ráfogjuk, hogy hát ez frontérzékenység. Igaz, hogy aznap nem változott a front úgy
hirtelen,
de igen, az előző napon. Tehát nagyon sok ilyen elbagatelizáló stratégia van. Valójában a protokollunknak a nulladik része az mindig az, hogy neurológiai kivizsgálás megtörténjen, illetve ugye ez belgyógyászati kivizsgálást is jelent sok esetben, hiszen tényleg a vérnyomás és egyéb tényezők azok ott lehetnek a fejfájás hátterében. És összességében a szakirodalom egészen odáig ment, hogy akár 90% ezeknek az elsődleges fejfájásoknak pszichés eredetű. Itt viccesen meg szoktam jegyezni a hallgatóimnak, amikor erről tanítok, hogy a másodlagos fejfájások között például a másnapossági fejfájást azt lehet említeni, ezeket mi nem vizsgáljuk. Ott megvan a konkrét ok, tudjuk, hogy mi a legjobb. Igen, tudjuk, hogy mi a legjobb ellenszere, ugye az, hogy ne fogyasszunk alkoholt, de egyébként számos étel és tényleg a front is időjárás változások is kiválthatják, ezeket másodlagos fejfájásoknak tekintjük.
Hát, hogy a kevés alvás mondjuk.
Kevés alvás, mindenféle fizikai bántalom, megfázás és egyebek azért itt vannak, például a COVID mellett is igen erőteljes fejfájás növekedést láthattunk. Az elsődleges fejfájások viszont gyakorlatilag saját jogon léteznek, és vannak olyan szerencsétlen embertársaink, akik többféle fejfájással is küzdenek felváltva, tehát egyszer egy migrénes roham érkezik, egyszer mondjuk egy tenziós típusú fejfájás, úgyhogy nagyon nehéz ezeket elkülöníteni. Mi arra adtuk a fejünket, hogy ezeknek az elsődleges fejfájások hátterében a személyiséget kutassuk, mert úgy gondoltuk, hogy akkor a pszichoterápiában, ha a személyiségre koncentrálunk, ezekre a kifejezett dimenziókra, amelyekből egyet már említettem is, ilyen például a sebezhetőség, akkor egy sokkal hatékonyabb, gyorsabb megoldású protokollt tudunk kínálni.
És azt mondta, hogy ennek most már 10 éve, hogy nekiláttak ennek a kutatásnak, hol tartanak? Tehát mi az, ami már elmondható, milyen típusú személyiség, vagy fel tudták-e térképezni a személyiségtípusokat a fejfájás mögött?
Én azt hiszem, hogy nagyon sokat haladtunk, persze maximalisták vagyunk, úgyhogy még tovább folytatjuk a kutakodást, de például azt elmondhatjuk, hogy a migrénesek egyértelműen még a fejfájósok között is egy nagyon magas perfekcionizmussal rendelkeznek. Folyamatosan látjuk azt, hogy ők maximalisták, az életnek sok területén kívánnak nagyon jól teljesíteni. Azért érdekes ez, mert az összes fejfájós esetében a szorongás az magasabb, mint azoknál, akiknek kevesebbet fáj a feje, vagy csak másodlagos fejfájása van. Éppen ezért érdekes az, hogy például egy migrénes és egy tenziós típusú fejfájással küzdő mitől szorong pontosan. Hát egyértelműen látjuk, hogy a migrénesek attól a bizonyos maximalizmustól, a tartós túlterheltségtől, hiszen ők akkor többet is vállalnak, mindenhol jól kell teljesíteni, az idői nyomás folyamatos, és meg is érkezik egy igen erőteljes fejfájás egy idő után, amikor már tényleg a fizikai rendszer jelez, mert hogy azért a fájdalomról azt is tartják, hogy az élet és a szervezetnek egy házőrző kutyája. Tehát ez egyfajta vészjelzés a szervezet részéről, hogy ez már nem fog menni, vagy nem ilyen minőségben, vagy nem ilyen gyorsan fog tudni megtörténni. A tenziós típusú fejfájósok, és talán ebben is lehet a férfi-női különbség, mert hogy a tenziós típusú fejfájásban valójában a férfiak vannak összességében többen. Ők egy ilyen általánosan megemelkedett szorongási szintet mutatnak. Nem egy ilyen hektikusat, mint amit a migrénesek. Nagyon gyorsan elönti őket a pulykaméreg, egy ilyen igen dühös, temperamentumos életet visznek, és emellett ugye a pörgés és a maximalizmus ott van a háttérben. A tenziós típusú fejfájással küzdők pedig sokkal inkább egy egyenletesen magasabb szorongási szintet mutatnak.
Hát nem a projekt szemlélet, hogy most kell nagyon összekapni magam, és aztán valami lesz, hanem folyamatosan összekapott állapotban vagyok.
Pontosan, illetve az érzelmeknek azért ez a hullámzása, amit mondjuk a migrénesek tudnak hozni, ezt egyébként ciklotímiának is nevezhetjük, tehát valamikor nagyon pörgünk, valamikor meg nagyon lent vagyunk, mondjuk a hangulati mintázatban. Az egyértelműen azt hozza, hogy a szervezet egyszerűen kimerül ebben a föntlent állapotban. Sok kliens beszámol arról, arra vonatkozóan, hogy valójában ez a ciklotím dolog, az, hogy egyszer fönt, egyszer lent vagyok, ez sokkal kimerítőbb, mint hogyha egyenletesen följebb vagyok.
Na igen, tehát akkor ők a migrénesek, és akkor az inkább férfiakra jellemző tenziós, akinek
igen,
viszont folyamatos
ez
a
inkább,
stressz szintje.
Így van, ez inkább egy ilyen általános stressz szint emelkedés, az általában fakad mondjuk egy munkahelyi tartósabb konfliktusból, egy általánosan nehezebb munkakörből. Összességében a fejfájás gyakoribb azokra vonatkozóan, akik szellemi munkát végeznek, de persze ez összefügg azzal is, hogy számítógép előtt ülnek nagyon sokan, akár a nap 8-10 órájában. Úgyhogy ezek mind-mind itt van a háttérben. Szintén azt is látjuk, hogy azért a tenziósok esetében egy hangulati nyomottság van, amin mi annyira nem csodálkozunk, mert hogy a klinikumban azt látjuk, hogy a depressziós, a szorongás szinte kéz a kézben jár, tehát akinek az egyik patológia az van, az annak általában van a másik is. Ezt látjuk a személyiség dimenzióknál is, hogy összefüggés van, tehát itt még egy hangulati nyomottság is látható. Ellenben a migréneseknél kell, akik akár egy ilyen hipomán vagy mániás epizódik fokozódó pörgést is képesek egy bizonyos időintervallumban megvalósítani.
Azt mondja, hogy ezeknek a vizsgálatoknak nyilván a végső célja vagy az értelme az, hogy a gyógymódokat specializáltabban lehessen ajánlani, javasolni, kidolgozni, de hát amiket most elmondott, annak igazából a gyógymódja az, hogy ne stresszeljünk. Tehát életmódváltozás, béke, relaxáció, tengerpart és a teljes nyugalom állapota. De hát ez nyilvánvalóan
az az igazság, hogy nem is vagyok benne biztos, hogy ez megoldás lenne mondjuk a migréneseknél.
Mert hiszen ők bármin képesek stresszelni.
Ők teljesítményt akarnak. Tehát ők nagyon teljesítmény és sikerorientáltak általában.
Tehát ők két kókuszdióval is teljesítményt fognak megpróbálni.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy nekik lehet, hogy a tengerparti pihenés az úgy ideig, óráig jó, de utána talán unalmassá válik, és akkor meg azért fognak kerülni egy rosszabb lelkiállapotba.
Jó, hát akkor mit lehet tenni?
Én azt gondolom,
nem tudok szabadságra menni az életemből, a személyiségemből.
Talán inkább érdemes menedzselni ezt a szorongást megfelelően, például stresszkezelő tréningekkel, és amire én nagyon fel szoktam hívni a figyelmet, és a tréningünk egyik alapvető eleme, hogy kezdjük el tudatosítani, mikor fáj a fejem, milyen időintervallumokban, milyen helyzetekben érkezik meg ez a fejfájás, és mit tudok tenni ellene. Hogy mit tudok tenni ellene, talán az a legérdekesebb kérdés. Tehát nem biztos, hogy feltétlenül érdemes, természetesen érdemes a stresszorokat csökkenteni. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy az életében túl telítődtek a stresszorok, akkor nem biztos, hogy mindent kell vállalni. Ebben lehet egy gondolati átstruktúrálás, és ebben is tudunk segíteni, hogy egy kicsit ez a perfekcionizmus lejjebb nyomodjon, vagy olyan területekre koncentráljon, amiben valóban meg lehet élni a sikerélményt. Migrénes anyukák esetében szoktam én azt mondani, hogy miért ne lehetne sikerélmény az, hogy gyermeket nevel valaki, miért ne lehetne az egy boldog élet, és hogy miért nem tudjuk ezt egy picit a gondolkodásunkban is megmutatni.
Hát talán azért, mert a társadalom nem feltétlenül ezt jelzi vissza.
Igyekszünk, hogy tényleg társadalmilag is elfogadottá váljon, és valóban az is egy teljesítményhelyzet lehessen.
Mit szoktunk kérdezni az anyukáktól, hogy már dolgozol, vagy még otthon vagy? Nem, otthon vagyok, és a lábamat lógatom.
Igen, több ilyen problémás kérdésünk van a társadalomban, de én azt gondolom, hogy nagyon sokat teszünk azért, hogy ez változzon, és változott is sokat azért az elmúlt évtizedekben. Viszont amikor megérkezik hozzánk valaki, akkor elsődlegesen szoktunk nekik tanítani egy relaxációs tréninget. Ezt a relaxációt egyébként, így zárójelbe teszem hozzá, hogy autodidakta módon is meg tudják tanulni az emberek. Nem feltétlenül kell a mi relaxációnkat követni, de például az imádság, az egy rendkívül jó relaxatív technika. Vagy hogy egyáltalán el tudunk mélyülni magunkban, és akkor egy kicsi zenét hallgatni. Tehát lehet itt számos egyéb relaxatív formáról is beszélgetni, nem feltétlenül kell a mi relaxációnkat követni. Mi az autogén tréninget egy tudományos megalapozott relaxációt tanítunk meg a klienseinknek.
Tehát akkor pirula helyett relaxáció.
Egyértelműen azt mondhatom, hogy Magyarországon mindenki inkább pirulákat kapkod be.
Tele van a tévé vele, hogy egyik jobb, mint a másik, és a fejfájásom a csodamód elmulasztja.
És közben mi sem vagyunk gyógyszerellenesek, egyértelműen azt mondjuk, hogy dübörgő fejfájással nem lehet pszichoterápiát vinni. Dübörgő fejfájásban már nem tudunk relaxációt tanítani. Nagyon sokan jönnek úgy, hogy éppen a pszichoterápiás ülésen is dübörgő fejfájása van. Tehát mi azt mondjuk, hogy a megfelelő gyógyszert a megfelelő időben és mennyiségben igenis érdemes megtalálni, de ez csak úgy lehet, hogyha először valaki egy neurológiai kivizsgáláson, teljes kivizsgáláson átesett, hiszen a doktor fogja megmondani azt, hogy milyen típusú az a fejfájás, mit és mikor érdemes rászedni.
Egyre többünknek fáj, egyre inkább fáj a fejünk, tehát az életmódunk, a civilizációs meghatározottságaink ebbe az irányba mutatnak?
Egyik nagy nevű kollégám mondja erre mindig azt, Vécsei professzor úr, hogy valójában olyan ember nincs is, akinek nem fáj a feje. Szerintem is van ebben igazság, a közel 1000 fős mintánkból nagyon kevés volt az az ember, akinek tényleg egyáltalán nincsen fejfájása. Tehát szinte elenyésző a számuk. De azért mégis azt gondolom, hogy sok mindennel találtunk kapcsolatot az elmúlt időszakban, ilyen például a fiatal az zaklatásos eseményeknek a száma, az egyik leggyakoribb és a legelső jelző funkció az, hogy valami fáj, általában a fej, kisebb gyermekeknél pedig a gyomor has panaszok egyre gyakrabban válnak, amennyiben zaklatás áll a háttérben. Úgyhogy itt folyamatosan egy ilyen pszichoszomatikus körben forgunk, hogy igenis a lelki tényezők, a lelki bántalmak, a konfliktusok, akár családi nehézségek, azok így vetülnek ki, ez egy nagyon elemi ösztönnek tűnik.
Több helyen lehet olvasni, nem tudom, hogy szakirodalomnak tekinthető, vagy népszerűsítő irodalomban a bél agytengelyről. erről mit kell tudnunk, vagy gondolnunk?
Összességében mi nem foglalkozunk ilyesmivel, tehát hogy ez egy kicsit számomra még elvon, de reméljük, hogy majd a tudomány meghozza azokat az eredményeket, amikkel érdemes lesz foglalkozni. Mi jelen pillanatban a Big Five-val foglalkozunk, ez a talán a legjobban kutatott, vagy legismertebb személyiség leltár a fejfájás háttérében, valamint behoztunk egy teljesen új koncepciót, ez pedig nem más, mint az affektív temperamentum. Az affektív temperamentum pedig egy biológiai konstrukció. És éppen ezért nagyon fontos, hogy már ott van a genetikai háttér, abból fakad az, hogy valaki inkább depresszív, inkább hipertím, pörgős, valaki szorongó, vagy valaki ciklotíman változik, és van még egy irritábilis temperamentum is itt az öt között. Az irritábilis temperamentum szerintem nagyon érdekes. Ezt látjuk, illetve a ciklotímiával való kombinációját migrénesek esetében. Ez az a tipikus, amit a népi nyelv úgy mond, hogy elönti a pulyka méreg. Viszonylag gyorsan felhevült állapotba tud kerülni valaki. Általában úgy kell lennie, a kontrolldimenzió igen erőteljes itt a migrénesek esetében. Viszont nagyon rossz kimeneteleket jósol, mondjuk úgy, ez a kombináció a lelki életre vonatkozóan a pszichopatológiák szempontjából. Úgyhogy éppen ezért szoktuk felhívni a figyelmet arra, hogy valójában ezek bár ott vannak biológiailag meghatározott temperamentum dimenziók, azért a viselkedésünkön és az érzelmeinken nagyon sokat tudunk változtatni tanulással. Természetesen a pszichoterápiában mi sem arra fókuszálunk, hogy most a személyiség dimenziókat változtassuk meg, hanem sokkal inkább arra, hogy megértsük ezeket, hiszen mindegyiknek van előnye és hátránya, és ilyenkor szoktam elmondani, hogy a migrénesek legnagyobb előnye, hogy hegyeket képesek megmozgatni.
Amíg nincs migrényük.
Valójában igen, de én láttam már olyan klienst is, aki még migrén alatt is átlag felett tudott teljesíteni. Nyilván erre is rátanulnak sajnos a fájdalmas személyiséggel élők, azért is teszem így idézőjelbe itt a kezemmel, mert hogy azért ez egy tanult működésmód. Hogyan kell akkor működnöm, amikor dübörög a fejfájás, és egyértelműen rontja a teljesítményt. Tehát ha a fejfájás nem lenne, akkor még inkább el tudnánk mozdítani azokat a hegyeket.
Érkeztek közben SMS-ek, amelyek nem feltétlenül kapcsolódtak pontosan a beszélgetéshez, de talán itt a legvégén érdemes egy-kettőt. Gyerekkorban a szülők egy része, írja a hallgatónk, tudatosan neveli a gyerekeket a fájdalom küszöb tágítására. Katona dolog, ne törődj vele, menj tovább. Jól tesszük, vagy nem tesszük jól?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, de közben egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy azért valamelyest nem szabad túl katasztrofizálni a dolgokat. Tehát a szülők, amikor tényleg azt látom, hogy egy ilyen túlvédő burokban tartják a gyermekeiket, az biztos, hogy nem fog jót tenni a későbbiekben. De ennek a másik véglete sem feltétlenül, tehát a fájdalmakra minden esetben oda kell figyelni. Én azt gondolom, hogy inkább valami olyan megküzdési stratégiát kell tanítani a fiataloknak, és többek között a gyermekeknek is, amiben el tudunk beszélgetni arról, hogy most vajon miért fáj az a fej, vajon mit érzünk, milyen érzéseink vannak belül. Hogyha tudjuk ezt a középutat választani, hogy azért nem fejezünk olyan extrém nagy hangsúlyt rá, hogy tényleg a gyermek ne azt érezze, hogy egy ilyen betegség tudat alakuljon ki mondjuk a fejfájásra kapcsolatban, de mégis elmerje mondani, mondjuk például, hogyha zaklatás áldozat. Ezt az elbagatelizálást nagyon gyakran látjuk, hogy katona dolog, akkor is menned kell iskolába, hogyha nagyon fáj a fejed, akkor is menned kell, hogyha nagyon fáj a hasad. Sajnos látjuk még ezeket a mintákat is, de én minden szülőnek szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy bizony a zaklatás, a bántalmazás, a konfliktus, az igenis ott lehet a háttérben, de ha megbeszéljük, akkor már lehet, hogy csökken az a fájdalom is, és el is lehet menni az iskolába.
Fejfájásunkról, annak okairól, hátteréről, személyiségünkről és a típusokról beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.
Halmelinda, klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Kollégium tanuláskutató intézetének vezető kutatója volt a vendégünk.